Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Baranyában 27 bérlakás létesül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felzárkózó települések programjának részeként, közölte a szervezet a távirat irodával. Közleményükben jelezték, hogy eddig a program keretében országszerte 13 vármegyében 100 szociális bérlakásba költözhettek berászoruló családok, Baranyában pedig 27 ingatlanban hoznak létre számukra új, komfortos otthont. A Szeretetszolgálat Baranya vármegyében 9 településen alakít ki bérleményeket, jelenleg a beruházások előkészítése zajlik. A program indulása 2024 nyara óta már 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet ennek a programnak az eredményeként, s a már beköltözött 100 család jellemzően zsúfolt, akár több család által lakott ingatlant, melléképületet vagy romosodó öregházat cserélt a korszerű bérleményre. A bérlők döntő többsége munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott, kisebb részük közfoglalkoztatásban áll, vagy alkalmi munkával kiegészített rendszeres jövedelemből él, ismertették. A családok 5 évig maradhatnak az ingatlanban, ez idő alatt megerősödhetnek, és megtehetik a következő lépést egy önálló albérletbe vagy saját ingatlanba költözéshez, amihez ugyancsak segítséget nyújt a program. Az 5 év leteltével a szociális bérlakásokra új pályázatot írnak ki, hogy más családok is lehetőséget kapjanak, olvasható a szervezet közleményében. Magyarország és Szlovákia kapcsolata igazolja, hogy az országaink közti határ nem elválaszt, hanem összeköt, írt a Súlyog Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán a szlovák államfővel folytatott egyeztetése után. Hozzátette, nem csak egyszerűen szomszédok, de számos területen jó partnerek is vagyunk, ezért pedig folyamatosan teszünk is. Péter Pellegrini elnök úrral nemzeteink együttműködéséről egyeztettünk, közölte bejegyzésében a Magyar Köztársasági elnök. A Magyar Vöröskereszt, a Vöröskeresztes Önkéntesek profizmussal társuló tevékenysége meghatározó Magyarország életében, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten, amikor átadták a Magyar Vöröskereszt felújított multifunkciós egészségközpontját. Soltész Miklós hangsúlyozta, többek között a Vöröskereszt feszíti ki azt a hálót, ami felfogja azokat, akik a társadalom peremére sodródnak. Továbbá segíti a menekülteket, például a háború elől menekülőket is. A most elkészült beruházás, amely nem csak a fővárosban valósult meg, de egészségpontokat alakítottak ki további 4 településen is, az önkormányzatok, a Nemzetközi Vöröskereszt és a kormány példás összefogásának az eredménye, tette hozzá. A magyar családpolitika és családtámogatás egyik égköve a bölcsődei hálózatfejlesztés, aminek a vidék a legnagyobb nyertese, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabolyzemplén vármegyei sátán a Málvölgyi óvoda és bölcsőde átadó ünnepségén. Koncz Zsófia közölte, 2010-ben az ország 3144 településéből mindössze 326-on működött bölcsőde. Ma már azonban 1253 településen vannak ilyen intézmények. Hozzátette, Borsodabolyzemplén vármegyében a bölcsődék száma 22-ről 127-re nőtt, és országos viszonylatban is több ezer férőhely fejlesztése van folyamatban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő évi költségvetésben 110 milliárd forintot fordítanak a bölcsődék működtetésére, szemben a 2010-es 11 milliárddal. Az államtitkár jelezte, a kisgyermeket nevelő 25-49 éves édesanyáknak a foglalkoztatása is folyamatosan emelkedik. 2010-ben 66%-uk dolgozott, ez az arány ma már 80%. Koncz Zsófia szólt a családtámogatási rendszer újabb lépéseiről is. Azt mondta, októbertől a 3 gyermekes édesanyák, jövő januártól pedig fokozatosan a 2 gyermekes édesanyák is személy jövedelemadó mentességet élvezhetnek. A cél, hogy 4 éven belül 1 millió magyar anya mentesüljön az SZIA fizetése alól, jelentette ki Koncz Zsófia a Borsodabolyzemplén vármegyei sátán. Végül az időjárásról. Általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani. Hosszabb, rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkelhet, északnyugat felől a felhőzet. Kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati nyugati szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Híreket hallottak.
Van, aki énekli, van, aki és akad, aki élvezi. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Birher Nándort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kardékányát. Köszönöm, hogy itt szeptemberben interjút készítetek dékán úrral, hiszen óriási a hallgatói létszám növekedése, és számos olyan esemény történt a kar életében, és történik például az Arszakra Fesztivál idején, amelyről beszélnünk kell.
Nagy tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Kezdjük talán a beszélgetésünket a hallgatói létszám növekedésével. 2530 új hallgatót vettek fel, és ehhez még a pótfelvételi kapcsán 300 új hallgatónak sikerült felvételt nyernie. Miben látja, dékán úr, a nagy arányú érdeklődés okát?
Egy nagyon intenzív időszakon vagyunk túl, vagy inkább azt kell mondanom, hogy egy nagyon intenzív időszakban vagyunk. Az elmúlt 3 évben megduplázódott a hallgatói létszám, ami azt jelenti, hogy indultunk 6 emelettel, és most már a 10. emeletet is betöltjük, hogy így fizikailag is érzékelhető legyen ez a növekmény. Vagy az esztergomi képzési helyünkön korábban 20 hallgató volt, addig most már közel 800-an vannak, tehát hatalmas a növekedés. Hogy ez minek köszönhető, azt gondolom, hogy leginkább a kegyelemnek, hogy a gondviselés minden egyes döntési pontban ott állt mellettünk. Nagyon komoly döntési pontok voltak akkor, amikor arról volt szó, hogy lehet-e a doktori iskolát akreditálni, vagy lehet-e a gyógypedagógiai képzésünknek akreditációja, és hála jó Istennek minden egyes esetben sikerrel jártunk. Azt hiszem, hogy ez látszik kifele is. A másik, ami számunkra nagyon fontos tény, hogy mi nem annyira a számokra fókuszálunk. Tehát ezek nagyon komoly eredmények, amik itt elhangzottak, de azért tisztában vagyunk azzal, hogy a hallgatók azok nem számok, hanem lelkek. A Katolikus Egyetemre a Jóisten lelkeket bízott mindenkit személy szerint. Igyekszünk egyre jobban odafigyelni arra, hogy minden hallgatót a saját igényei mentén tudjunk megszólítani és követni. Talán ez látszik. Nem egyszerű munka az, amit el kell végeznünk, hiszen a lelki gondozás az orhidea gondozás, tehát személyre szabottan mindenkivel külön-külön kell foglalkozni. Egy olyan társadalmi környezetben, vagy egy olyan világ környezetben, hadd mondjam ezt megint ennyire markánsan, ahol azért nagyon erősen elszabadultak a démonok is. Tehát, hogyha kinyitjuk a tömegtájékoztatás bármely eszközét, akkor nagyon sok problémát és nagyon sok nehézséget látunk. Ezért is lett a 19. Arszakra Fesztiválhoz kapcsolódó programunknak az a címe, hogy az Egyetem a Remény Laboratóriuma.
Nagyon hálás vagyok, hogy dékán úr itt a lelkeket említette, és valóban az Arszakra Fesztivál egy óriási lehetőség arra, hogy különböző irányból nem csak biztatást, nem csak reményt kapjanak a fiatalok, hanem megerősítse őket az egyetem abban, hogy jót választottak, jó úton járnak, abban a valóban nagyon nehéz és bonyolultá vált világban. Milyen programokat terveznek itt az Arszakra Fesztiválon?
2 programról szeretnék kifejezetten szólni. Az egyik az a pápai beszédet idézve a Remény Laboratóriuma címet viseli. Erre a programra Fábri Kornél püspök atyát invitáltuk, aki a hallgatóinkkal személyesen fog beszélgetni. Egyébként az újonnan megnyitott imaszobánkban a 8. emeleten. Azt gondolom, hogy ez a legtitkosabb laboratóriumunk most a bölcsészkar épületében. Ezt szeretnénk majd ennek a beszélgetésnek a keretei között bemutatni. A másik, ami szintén izgalmas program, az az Őseink Zarándok útjaink címet viseli. Két kiváló kollégám, Kőszegi Miklós és Szakács Béla Zsolt professzor urak fogják bemutatni azt, hogy az őseink hogyan zarándokoltak, hol laktak az ókori istenek, milyen volt a jeruzsálemi templomhoz vezető zarándoklat, milyenek voltak aztán később a római zarándoklatok, majd még később a Santiago de Compostellai Szent Jakab zarándoklatról lesz szó, illetve Aachenről és a magyarok kápolnájáról. Úgy hiszem, hogy ezek nagyon izgalmas címek. Bízom benne, hogy minden résztvevő majd érdeklődéssel fogja hallgatni ezeket az előadásokat. A kegyelem valahogy abba az irányba, hat használja megint ezt a szót, hogy kényszerített bennünket, hogy egyre tudatosabban kell szembenéznünk azzal, hogy mi egy katolikus intézmény vagyunk. Most van itt a feladat, hogy definiáljuk ennek a katolikus identitásnak a lényegét. És nagyon hálás vagyok, hogy ebben a kollégák nagyon-nagyon sokat segítenek. És a különböző tudományterületektől függetlenül mindenki abba az irányba gondolkodik, hogy a katolikus értékrendet hogy lehetne minél hatékonyabban érvényre juttatni. De nem kényszerként, hanem jó példaként, vagy meghívásként, vagy reményként. El kéne valóban oda jutni, hogy látható legyen, hogy a mi katolikus identitásunk az remény. Remény, amelyik fölemel, remény, amelyik a tudást olyan magasra tudja emelni, hogy ez ne menjen már falaknak, ne ütközön neki katasztrófáknak, meg ilyeneknek. Ez egy nagyon apró munka, hogy ezt az intézmény kultúrájába be tudjuk illeszteni, de nagyon jó, hogy erről most már nyíltan a lehető legtágabb fórumokon tudunk beszélni. Itt a házon belül fontosnak érezzük azt, hogy egyre több hétköznapi alkalom van, ami részben saját iniciatíva a hallgatók, oktatók részéről. A Boldog Salkaházi Sára imaterembe a hét minden napján van valamilyen ima alkalom. Nem sokára megyünk Bakonybélbe lelki gyakorlatra. Ide is jelentkezhetnek a hallgatóink, oktatóink egyaránt. Szervezzük a zarándoklatunkat. Nagyon fontosnak érzem, hogy a hallgatóink el tudnak menni Rómába, a Via Giulián egy gyönyörű szép helyen lévő házba, ahol néhány napot kutatással vagy akár imádkozással tölthetnek. Igyekszünk tehát minden lehetőséget megadni a hallgatóknak, hogy az értékeinket valóban föl tudjuk mutatni.
Mielőtt itt az oktatással kapcsolatos hírekre rátérnénk, folytassuk a kulturális és a lelki támasztadó programokkal. Számos könyvet jelentett meg rendszeresen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Ezeket nyilvános könyvemutatókon mutatja be. Most is az önök honlapján olvashattam, hogy Magyarország egyházmegyei és püspökei intézménytörténeti és életrajzi lexikon bemutatójára kerül majd sor. Október 8-án a megnyitott Marton Zsolt Váci megy és püspök úr tartja, köszöntőt mond Martos Levente Balázs püspök rektor úr, illetve dékán úr, és magát a könyvet Csorba László professzor úr mutatja be.
Nagyon fontos számunkra az, hogy világosan lássuk a helyünket az egyház történetében, hogy a magyar egyház helye világosan kirajzolódjon a világegyház történetében is. Egy kiváló kutató csoportunk van, kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a Vatikánban lévő magyar forrásokat kutassa. És ezen források nyomán jött az a gondolat, hogy vizsgáljuk meg Magyarország egyházmegyének és püspökeinek a helyzetét a történelem folyamán. Legutoljára az 1804-től 1918-ig tartó időszakot dolgozták föl a kollégák, az összes magyar püspök személyén keresztül. Ez egy nagyon komoly tudományos munka, tehát nem azt mondom, hogy elalvás előtti esti olvasmány, viszont pont azért, mert komoly tudományos munka teljességre is törekszik. Az első olyan mű, amely ebben az időszakban kellő részletességgel megrajzolja a püspök életrajzokat, erre is nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülök neki, hogy pont a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az, ahol megjelenhetett ez a munka.
Ha az oktatási témákról beszélünk, akkor bevallom, hogy felkészültem erre a beszélgetésre az önök honlapjáról. Ott címhír, hogy elindult a gazdálkodási és menedzsment alapszakos képzés, és a tanévnyitót önök egy diszelőadással kezdték. Mondjuk el a kedves rádióhallgatóknak, hogy miért fontos a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kar szempontjából, hogy gazdálkodás és menedzsment alapszakos képzést indít.
ez talán nem is a kar szempontjából fontos, hanem a magyar katolikusok szempontjából fontos, hogy gazdaságtudománnyal, katolikus szempontok mentén, fokozott katolikus szempontok mentén is foglalkozzunk. Ez egy régi álma egyébként az egyetemnek, én magam emlékszem rá, az első évfolyamok egyikén tanultam itt jogot, és az akkori tantervben nagyon-nagyon sok gazdaságtudomány volt. Ami menedzsment ismeretem van, az nekem igazából ebből az időszakból származik, és jól emlékszem rá, hogy Botos Katalin professzor asszony már akkor mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha külön is lehetne gazdaságtudományt tanulni, amelyik keresztény szemléletű, és amelyeket mondjuk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínálja. Ilyen értelemben ez egy körülbelül 30 éves vágy, ami most megvalósult, és ami úgy tűnik, hogy kellő lendülettel elindult. Az első éves nappalis képzésre közel 90-en jelentkeztek, és nem csak hogy jelentkeztek, hanem ennyit föl is vettünk, ami egy nagyon szép szám, tehát most már bátran mondhatom, hogy elindult a gazdaságtudományi képzésünk, ráadásul kellő erővel indult el ez a képzés. Nekem megható élmény volt, hogy az első órát pontosan ez a Botos Katalin professzor asszony tartotta, aki ennyi évvel ezelőtt nekünk is jogásztanoncoknak mondta azt, hogy mennyire fontos lenne, hogy megvalósulhasson ez az álom. Tehát ez részben történelmi kérdés, részben pedig egy álomnak a megvalósulása. Bízunk benne, hogy dinamikusan fogunk tudni majd növekedni ezen a területen is.
Én mindig elképedek attól a sokirányú lehetőségtől, amelyet önök a hallgatóknak, vagy az érdeklődő volt hallgatók számára biztosítanak. Most például így jártam a Kutatók Éjszakája programjával, ahol még olyat is találtam, hogy Fiatal Kutatók Éjszakája. Több témakörben megmutathatják magukat a fiatalok, ami összekapcsolódik a korábban említett tudományos munkával, hogyha itt a Pázmányon ránevelik őket a tudományos kutatásra, ez óriási jelent. Miért tartja fontosnak személy szerint is, dékán úr, a fiatalok tudományos képzését, a tudományos kutatásba való bekapcsolásukat?
Az egyetemnek három alapvető küldetése van, az oktatás, a kutatás és a társadalmi kapcsolatok területén. Mindegyiknek az alapja az a tudomány megfelelő alázattal és odafigyeléssel végzett művelése. A kutatás az a terület, ami előre viszi a tudást, és ahova a fiatalokat nagyon fontos bekapcsolni. Nem csak Kutatók Éjszakája van, hanem azt is szeretném elmondani, hogy külön ösztöndíjakat írtunk ki kiváló hallgatók és kiváló mesterek számára, tehát hogy legyen ennek egy ilyen személyes vonatkozása is, illetve nagyon támogatjuk a tudományos diákköri munkát. 2003-ban 26-an szereztek helyezést a karról, 2025-ben 44-en. Tehát itt is látszik egy nagyon erős, dinamikus előrelépés, amit szeretnénk még a jövőben is továbbvinni. Tehát talán magától értetődőnek tűnik a mondat, de valóban a fiatalok a mi jövőnk, és ezekre a fiatalokra nagyon fontos odafigyelnünk. Ezért is építettük föl úgy a rendszerünket a társadalomtudományok területén is, hogy legyen doktori iskolánk, ahova nem csak a bölcsészettudomány területéről tudnak menni a hallgatóink, hiszen ott már volt több doktori iskola is, hanem a társadalomtudományok területén is tudják folytatni a tanulmányaikat. Sőt, nagyon fontosnak érezzük a tudomány területek közti kooperációt is. Ezért van például az, hogy a pszichológusaink az információs technológiai és bionikai kar doktori iskolájába is tudnak menni tanulni. Ezáltal a kutatás élvonalába helyeztük mind a pszichológiai kutatásainkat, mind pedig a természettudományos bionikai kutatásainkat.
Azt gondolom, a kutatók mindinkább nyitnak a világ felé, és nemzetközi kapcsolatokat építenek ki. Hogyan segíti ebben hallgatóit, vagy akár volt hallgatóit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK?
A kérdést két részre bontanám, az egyik része az a nemzetközi kapcsolatok, a másik pedig a tudomány kérdése. Nagyon gyakran kapjuk meg azt a kritikát, hogy az egyház az valamilyen sötét középkori módszerekkel operál és kínozza a munkatársait és a hallgatóit egyaránt. Nekem meggyőződésem az, hogy önmagában véve a tudás az nagyon kevés. Tehát a tudás rettentő fontos, nagyon-nagyon odafigyelünk a kellő alapossággal, kellő nyitottsággal végzett kutatásra és a tudás növelésére. A tudás előre visz, teljes egészében látható, hogy előre viszi a társadalmat, a történelmet. Azonban az egyre gyorsuló tudás egyre komolyabb kockázatok, és merem ezt mondani, katasztrófák fele visz bennünket. Ilyen katasztrófa lehet a háború réme, amely akár pont az atomenergián keresztül az önpusztításhoz vezethet. Ilyen katasztrófa lehet egyébként a mesterséges intelligencia helytelen alkalmazásának a réme is, amelyik szintén pusztuláshoz vezethet bennünket. Tehát a tudás nekem egy picit olyan, mint a légcsavar a repülőn, ami húzza előre. Hogyha ennek a repülőnek nincsenek szárnyai, akkor neki fog menni a falnak. És ezért fontos a hitnek meg a léleknek a kérdése, mert a hit meg a lélek az, ami felemel. Tehát van egy egyre gyorsuló szerkezetünk a tudással, és hogyha ez a tudáshoz hozzá tudjuk illeszteni a lelket, meg hozzá tudjuk illeszteni a hitet, akkor ez föl fog bennünket emelni, és simává fogja tenni az utunkat, mint ahogy egyébként a Bibliában a bölcsességi irodalom is pontosan erről szól. Önmagában véve persze a hit is kockázatos dolog, tehát a vakhit az rettentő veszedelmes tud lenni. Ezt a mondatot szeretném kiegészíteni azzal, hogy pontosan ugyanennyire veszedelmes a vak tudás is. Ha ellenben a kettőt össze tudjuk rakni egy egységes egészé, akkor megnyílik a remény útja. Pont ez lenne az egyetemnek a feladata, és pont ez lenne a katolikus egyetemnek a feladata, hogy a hit megfelelő integrálásával képes legyen a remény útját megnyitni a hallgatóink számára. Nem egy egyszerű küldetés, tehát azt lehet világosan látni, hogy azért nagyon sokan mondják azt, hogy ez butaság, meg hogy a hittel nem kell foglalkozni, mert az sehova se visz. De hát azért a valóság ennél sokkal, de sokkal árnyaltabb.
Megtiszteltetés számomra, hogy interjút készíthetek dékán úrral, hiszen azt gondolom, nagyon sokat tanulhatunk akár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK folyamatos munkáját, tevékenységét vizsgálva, akár megint csak visszatérek a honlapra, rátekintve a tevékenységükre, és itt a gyökerek és a szárnyak, tehát hogy önök visszatekintenek a múltra, odafigyelnek, értékelik, ez bizonyítja például az imént elmondott könyvbemutató témaköre is, ugyanakkor a fiatalok jövőjét is szem előtt tartják a nemzetközi kapcsolatokkal. Örömmel olvastam ezen a honlapon, hogy a korábbi dékán, Szelestei Nagy László irodalomtörténész kitüntetésével is kiemelten foglalkoztak. Az egyetem nem csak a kutatásai során, nem csak a könyvei megjelentetésével, de a mindennapi életben is példákat állít a hallgatói elé.
Így van, Szelestei Nagy László dékán úr kiváló szakember, tehát ő az a klasszikus kutató, akit nagyon bátran példaként tudunk a hallgatóink elé állítani, és tesszük ezt örömmel. Ezen túlmenően nem csak házon belül keresünk példát, hanem valóban a nemzetközi kontextusból is, amire az előbb talán nem tértem ki kellő részletességgel. Ezért szeretném most mondani, hogy továbbra is fontos a kelet-nyugat közti kapcsolat. Továbbra is, amennyire mi tudunk, igyekszünk a üldözött keresztény testvéreinknek keleten segíteni. Ennek a programnak a keretében volt nálunk az elmúlt időszakban Tavadrosz kopt pápa, Efrém Ignác szír ortodox pátriárka, aztán Homs szír katolikus püspöke is itt volt, jött hozzánk Aleppo szír katolikus érseke, nemrégiben járt nálunk az asszír pátriárka három püspökével, de fogadhattuk a damaszkuszi ferences rendtartomány vezetőjét is, vagy damaszkusz szír katolikus érsekét. Tehát akik ezeken a keleti területeken nap mint nap szembesülnek azzal, hogy mit jelent a keresztény üldözés, tudnak hozzánk jönni, és igyekszünk minden támogatást megadni, ami egyetemként tőlünk telik. A másik irány, a nyugati együttműködés szintén nagyon fontos. Kapcsolatban állunk az Európai Caritasszal, részben velük együttműködve szeretnénk majd olyan gondoskodáspolitikai programokat indítani, amelyek a gondozásra fókuszálnak. Igyekszünk egy olyan demensekre fókuszáló ökoszisztémát összerakni, ami segít abban, hogy amennyiben lehet a demenciát minél későbbre toljuk, tehát minél később legyen valaki súlyosan demens. Másrészt, hogy a demensek ne az aktív kórházi ágyakat foglalják, hanem egy sajátos ellátórendszerbe vehessenek részt, illetve ezekhez a feladatokhoz szeretnénk hozzá kapcsolni a legújabb tudományos eredményeket a robotika, illetve a mesterséges intelligencia területéről. És ha már mesterséges intelligenciánál tartunk, az amerikai Washingtoni Egyetemmel közösen dolgozunk egy olyan kutatási koncepción, aminek a lényege az volna, hogy a mesterséges intelligencia etikai kihívásait vizsgáljuk meg, és ennek keretében próbáljuk meg felvázolni egy olyan emberképet, ami világossá teszi, hogy az ember meg az emberi lélek az mennyivel bonyolultabb dolog, mint akár a mesterséges intelligencia az egyik oldalról, tehát mennyivel bonyolultabbak vagyunk, mint egy gép, azért mégiscsak egy gép. A másik oldalról meg mennyivel bonyolultabbak vagyunk, mint mondjuk az állatok. És ezeket a különbségeket nagyon világosan meg kell húzni, nagyon egyértelművé kell tenni, Ha minden jól megy, hamarosan egy jelentős nemzetközi hálózatot fogunk tudni összerakni ezen problémák elemzésére is.
Gondolom a kedves rádióhallgatók is elképedve hallgatják velem együtt azt a rengeteg munkát, tevékenységet és eredményt, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK elért, megvalósított, illetve továbbfejlesztett. Hány órából áll a nap dr. Birher Nándor dékán úr számára?
Igazából nem számolom. Mi nem arra akarunk büszkék lenni, hogy hozzánk hányan jelentkeztek, vagy hányan végeztek nálunk, hanem arra akarunk büszkék lenni, hogy a nálunk végzettek büszkék arra, hogy nálunk végezhettek.
Kedves hallgatóink, dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kardékányával szeptember 11-én rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Fehér hajó úszott a folyón, s összesímult a fiú salán. Színes lampion fény lett az égen, mint a brostű a mély kék ruhán. És a fedélzet zenével megtelt, szólt a ringató lassú románc. Volt egy tánc, ilyen szépet sok filmekben látsz. És a vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban áll, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonán. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed, mi lesz veled, ha a csatában jársz. Áj, 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 volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás. Egy tánc, és a lángon a halálom füstön áll, úszik egy fehér hajó. És a vonatok megjöttek sorra, néhány végre nekünk is jár. Aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megáll. És a mama az ablaknál állva újra évekig apámra vár. Áj, 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 volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás. És a prostőből színre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngettek hármat, és az apám az ajtóban áll. Azt se bántuk, hogy nem volt már semmi, mindent elnyelt a nagy zálog ház. Volt egy tánc, talán egyig is lesz folytatás. Egy tánc, és a börtönön magányon reményen át úszik egy fehér hajó. Szóltak a hírek, s az ágyuk, mond az életünk, miért lenne más? És mi mindent két bőrönbe gyűrtjük, pedig semmiért vesztek el állok, mint az állokban hagyott ruhám. Volt egy tánc, volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését a nemrégiben boldogálvatott Bódi Magdiról. Grunda János műsorát hallják.
Pál apostol mondja a II. Korintusi levélben, 8. fejezet 13-15. versig, nem azt akarom, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek meg nyomorúságotok, hanem legyen egyenlőség. Most a ti bőségtek pótolja amazok hiányát, hogy majd azok bősége pótolja a ti hiányotokat, és így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, nem volt fölöslege, és aki keveset, nem szenvedett hiányt. Vagy ugyancsak a 2. Korintusi levélben, 5. fejezet 6-7 vers. Aki szűken vett, szűken is arat. Aki bőven vett, bőven is arat. Mindenkinek úgy adjon, ahogy szívében elhatározta, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Én azt hiszem, hogy az adakozást is lehet gyakorolni, és bele lehet jönni, mint kiskutya az ugatásba. Ugyanúgy, mint a futás is az elején nehéz, ha valaki régóta nem futott, vagy nem mozgott, nem kocogott, nagyon nehéz elkezdeni, de szép lassan, fokozatosan, és a fokozatosságon itt hangsúly van, belejön, és már nagyon nagy örömet okoz neki. A szentmisére járást is úgy tapasztalom, hogy így van, nagyon könnyű leszokni róla, és nagyon nehéz visszaszokni rá. Az adakozás is egy olyan téma, ami talán most a mai korban nem annyira központi, de tudjuk, hogy a keresztény életünknek a három alappillére az imádság, a bőt és az alamizsnálkodás. Tehát ezt a harmadik lábat se felejthetjük el, meg hát a bőtöt sem, az se egy nagyon népszerű manapság. Nagyon kevesen vannak, akik komolyan áldozatot hozva böjtölnek. Úgy böjtölnek, hogy már fáj, természetesen mindig bölcsességgel és józansággal. De az alamizsnálkodás is egy olyan téma, ami egy kicsit elhallgatott, vagy nem nincs a központban, az életünkben. A helyes alamizsnálkodásról tanít minket Bellár, mint Szent Róbert, de vele még majd foglalkozunk. Még külön az ő könyvét átnézzük, mert ez a jó halál mesterségéről szóló könyv, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Most csak érintettük Bódi Mária Magdikán keresztül az alamizsnálkodás témáját, de nem fejtettük ki teljesen. Fölhívja a figyelmünket arra, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévőkért, és felelősek vagyunk a ránk bízott vagyonért, és itt nem csak a pénzt értem a vagyon alatt, hanem a mulandó javakat, amiket Istentől kaptunk, hogy osztogatjuk szét, és hogy szerezzük meg vele az örök életet Isten kegyelméből. A szegényekhez való hozzáállásunkkal kapcsolatban összefoglalva, Jézus a szegényekben önmagát látja, a szegények segítése nem opcionális, hanem a keresztény élet központi eleme. Pál apostol szerint a javak célja a közösségben való megosztás, hogy senki se nélkülözzön. Most haladjunk tovább Bódi Mária Magdika életéről szóló könyvben. Még nem mindig áll rá a szám arra, hogy boldog Bódi Mária Magdolnát mondjak, ezért elnézést kérek mindig, de értsük úgy, hogy már ő boldog, és már ott van a mennyországban. Így írja a könyv, és így emlékszik meg róla az édesanyja. Szerette a játékot, a kézi munkát, de még inkább a jó olvasmányokat. Ha játék közben illetlen szót hallott, rájuk szólt: gyerekek, fogjátok be a szátokat, ez nem illik. Magdika szerette a játékot. Az ember játékos. Játékosnak teremtette az Isten, a játszó ember. Gyerekkorunkban még nagyon szeretünk játszani, aztán ez a képességünk lehet, hogy egy kicsit felnőtt korunkra meggyengül, de alapvetően játékos az ember, egy felszabadult lélek, aki Krisztusban él, aki kegyelmi állapotban él, még ha sok nehézségek és szenvedés között él is, mindig ott van benne a játékosság, a gyermeki játékosság. Magdika szerette a jó olvasmányokat. Minap beszélgettem egy kedves hívő testvérünkkel, és ajánlottam neki egy olvasmányt, lelki olvasmányt, és mondta, hogy hát én már nagyon régen olvastam lelki olvasmányt, inkább csak a munkámmal kapcsolatos szakirodalmat olvasom, de nem marad időm a lelki olvasmányokra. És megkérdezte, hogy nem elég csak hallgatni a YouTube-on, meg podcasteken hasonló elmélkedéseket, kell még lelki olvasmányokat is olvasni? Én azt javasoltam neki, hogy igen, olvasson. Természetesen jók az interneten hallgatott tanítások is, de más, amikor olvasok valamit. Valahogy másképp jut be a rendszerbe, másképp jut be az agyamba, a szívembe. Egyrészt ott megállhatok, lassíthatok, gyorsíthatok, újraolvashatom, és újraolvashatom, és elmélkedhetek rajta. Amikor meg valamit hallgatok, ugye elmondta, és utána már nem tudok visszamenni, vissza tudom pörgetni, de általában nem szoktuk. Szóval lelki olvasmányokat a szentek is ajánlják, és nagyon szükségesek a lelki életünkben való fejlődésünkben. Mindenkinek ajánlom, hogy mindig legyen lelki olvasmánya, amit olvas. Amikor az egyikkel végeztünk, akkor jöhet a következő. Alapvetően a Szentírást azt minden nap olvassuk. Ne legyen olyan nap, hogy nem szólal meg az ige, nem olvasunk a Szentírásból, és most nem akarok rátérni, hogy hogyan olvassuk a Szentírást. Nyilván ennek is megvannak a nem szabályai, de az észszerűsége. Mindenképpen folyamatosan is olvassuk. Persze bele-bele is olvasgathatunk, meg kinyithatjuk, de alapvetően folyamatosan olvassuk, beletesszük a könyvjelzőt, elolvasunk egy fejezetet, egy oldalt, ki mennyit bír, vagy akár csak egy mondatot, és azon elgondolkodunk, imádkozva olvassuk a Szentírást, mint egy imádságot, hallgassuk Isten szavát, és haladjunk benne. És amikor végeztünk, akkor újra kezdjük, és ha megint végeztünk, megint újra kezdjük, és egész életünkben folyamatosan olvassuk. És emellett természetesen lelki olvasmányokat. Nem árt, ha van valaki, aki segít nekünk ebben, például a lelkivezetőnk, vagy a plébánosunk. Biztos vagyok benne, hogyha valaki szeretne lelki olvasmányokat olvasni, és oda megy a plébánosához, a papjához, és kér tőle könyvet, egész biztos, hogy ad neki. Nekem is van egy-két hívem, aki lassan kiolvasta a könyvtáramat, bár nem olyan kicsi a könyvtár, és kis túlzással mondtam, hogy kiolvasta, de minden héten jönnek egy-egy könyvért. És azt is megtapasztaljuk a lelki olvasmányok terén, hogy a Jóisten vezet ebben is minket, ha megengedjük neki. Lehet, hogy embereken keresztül, éppen az atyán keresztül, aki ajánl nekem könyvet, de meg fogjuk tapasztalni, hogy éppen olyan könyvet kapunk, ahol tartunk a lelki életünkben, ami minket abban segít, hogy előre haladjunk az életszentség útján. A nagy lelki írók segítségével, akik a Szentlélek sugallatára írták, amiket írtak. Nem kell nekünk újraértelmezni a katolikus tanításokat, fogadjuk el ezt a 2000 éves kiforrott lelkiséget, és álljunk a nagyoknak a vállán, merjünk az ő vállukra állni, és rajtuk keresztül ostromolni a mennyet. Tehát Magdika, mint ahogy jól tudjuk róla, nagyon szeretett olvasni jó könyveket, lelki olvasmányokat. Azokat a könyveket szerette csak, ami Jézusról szólt. Gyerekként is Magdika, ha játék közben illetlen szót hallott, rászólt a gyerekekre. Fogjátok be a szátokat, ez nem illik. Mi is nyugodtan szóvá tehetjük, hogyha a környezetünkben csúnyán beszélnek, vagy illetlenül beszélnek, vagy csikamlós dolgokról beszélnek. Okosan, szelíden, szeretettel, de a határozottságot nem mellőzve szóljunk rá, akár a gyerekekre, akár a felnőttekre, és így is tegyük szebbé a világot, és szebbé a lelkeket. Mert hát mindenki azt mondja, ami a szívében van, szívbőségéből szól a száj, és hogyha valakinek csúnya szavak, vagy illetlen szavak jönnek ki a száján, akkor bizony ott a szívében is valami olyasmi van, ami nem odavaló. Azt ki kell tisztítani egy alapos, mély szentgyónással, bűnbánattartással és egy határozott döntéssel. Én számon többet nem jön ki illetlen vagy csúnya szó, mert azt is tudjuk a Szentírásból, hogy minden szavunkért felelni fogunk. De egyébként minden gondolatunkért és minden cselekedetünkért. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi jön ki a szívünkből, a szánkon keresztül, és ezzel szebbé tesszük a világot, vagy pedig fertőzzük és romboljuk a világot. Folytatom a könyvet. Szüret alatt még jobban csodálkoztak viselkedésén. Mint általában most is elég emelkedett volt a hangulat. Az ő száján azonban egyetlen illetlen szó se jött ki. Ha mások kétértelmű dolgot mondtak, hallgatott. Pletykát véletlenül sem lehetett tőle hallani. De annál szebben beszélt Istenről, és arról, hogy milyen boldog lehet egy Istennek szentelt élet. Nem győzök álmélkodni Magdika lelkiségén, de azt hiszem ezzel így vannak a kedves hallgatók is, legalábbis remélem. Tehát mindegy, hogy milyen környezetben volt, szüreten, vagy a munkahelyén, ahol ilyen-olyanokat beszéltek, az ő száján egyetlen illetlen szó se jött ki, amióta ismerték, kicsi gyerekkora óta egészen a haláláig. Pletykát véletlenül sem lehetett tőle hallani. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, és merjük rajta kapni magunkat, akkor bizony rájövünk arra, hogy milyen gyengék vagyunk a pletyka területén, és bizony milyen könnyen bele tudunk mi is csúszni a pletykálkodásba. Persze aztán majd mentegetőzünk, hogy én csak ott voltam, én nem én kezdeményeztem, én csak belekeveredtem. Aztán persze beleszólok egy-egy szót, egy-egy mondatot, különösen ha olyan emberről van szó, aki nekem is rosszat tett, egyetértek, bólogatok azzal, amiket a többiek mondanak, persze én nem pletykálok, nem is olyan családból származom, de bizony benne vagyok. És utána csak kapálózom, mint hal a hálóban, már a sátán kelepcéjében, és megtettem azt, ami nem olyan kis bűn ám, mert a másiknak a becsületét sértjük. Ha pletykálkodást hallunk, vagy olyan társaságba keveredünk, akkor többféleképpen viselkedhetünk. Hát lényeg az, hogy mindig szeretettel kell hozzáállni a másik emberhez is, és ahhoz is, akiről beszélnek, és ha szeretettel állok hozzá, akkor én nem fogok rosszat mondani róla. Ha nincs bennem szeretet, akkor mondok rosszat róla. Szeress és tehetsz bármit. Tehát az egyik lehetőség, amit egy ilyen helyzetben tehetek, hogy elköszönök tőlük, és azt mondom, hogy ne haragudjatok, én ezt nem akarom hallgatni, én inkább elmegyek. Ez talán sértődéshez vezethet, de mégiscsak egy jelzés a többiek számára is, hogy nem jó, amit tesznek. Aztán azt is megtehetem egy ilyen helyzetben, hogy miközben mások rosszakat mondanak egy olyanról, aki természetesen nincs jelen, én elkezdem dicsérni. Ők mondanak valami rosszat, én mondok rá mindig egy jót. De tudjátok-e, hogy milyen jó szívű, és mennyi jót tett, és előbb-utóbb nagyon idegesek lesznek azok, akik ezt hallgatják, mert mi nem azért jöttünk ide, hogy jókat mondjunk róla, hanem hogy rosszakat. És előbb-utóbb észre térnek, és reméljük, hogy abba hagyják. Aztán a következő lehetőség, hogy megállítom ezt a beszédet, a pletykálkodást, és azt mondom, hogy most ezt ne folytassuk, hívjuk ide az illetőt, és utána folytassuk. Hát akkor már senki nem akarja folytatni, ha ott van az illető, mert az csak úgy jó, hogyha nincs ott, ha távol van. De tudjuk meg, hogy egy olyan társaságban, ahol másokról pletykálnak és rosszakat mondanak, ha nem vagyok ott, ez a társaság rólam ugyanúgy elmondja a rosszat. Ebben nyugodtak lehetünk. Tehát a pletyka nem olyan ártatlan dolog, a másik becsületét sérti, lehet rágalmazás, lehet megszólás, attól függően, hogy amit mondanak, az igaz vagy hazugság. Mindenképpen nagyon ártalmas, és óvakodjunk tőle, és soha ilyenbe ne keveredjünk. Vegyünk példát ebben is. Boldog Bódi Mária Magdikáról.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották Bódi Mária Magdolnáról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Nem tudom, honnan jön, de hallom. Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis, mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égi, írgalmad a felhők ígér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre elég.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Feszítve bele a Golgotán, én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyó. Amikor tűzben járok, bennem él.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.